Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a 224-es dicséretet énekeljük, annak az első 5 versét, imbé jöttünk nagy örömben. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom testvérek Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a levél első fejezete 18-tól 24-ig terjedő verseket, mely így szól. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki, amennyivel az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent. Mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Amen. Gyertek, emeljük szívünket az Úrhoz, fennállva imádkozzunk. Hatalmas, örökkévaló Istenünk, téged áldunk az elmúlt hét minden áldásáért és minden ajándékáért. A tied legyen a dicsőség az esőért. A tied legyen a dicsőség minden elvégzett munkánkért. A tied legyen a dicsőség az átélt gondviselésért, a vigasztalásért, az erőért, javainkért. Ha valami jót tehettünk, mindenért a tied a dicsőség. Istenünk, hozzád jövünk most is. Neked akarunk dicsőséget adni, de kérünk, szólj hozzánk, igazítsd, formáld szívünket és értelmünket, hogy valóban teljesen elkötelezettek s odaszántak legyünk abban, hogy mi téged dicsérjünk. Add ehhez igédet, lelkedet nekünk ma is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hát mondom a gondom is, meg az örömöm is. Kezdem az örömömmel. Reformációra készülve a 7.-8. hittan csoporttal csináltunk 5 nagyon szerintem jó kis párbeszédet arról, hogy hogyan lehet megértetni a reformáció 5 nagy tanítását, hogy egyedül hit által, egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, egyedül, amit hagytam ki, van üdvösségem, és hogy végül is minden dicsőség egyedül Istent illeti. Nem tudom egy könnyen a 7.-8. nagy fiatalokat, gyerekeket már ide varázsolni, de Dóri itt van közülük az édesanyjával, és most ők ebből 2 nekünk elmondanak, amit az osztályban szépen velük állítottunk össze. Úgyhogy kérlek benneteket, gyertek, és ezt a 2 kis párbeszédet mondjátok itt.
Ti hogy mondjátok azt röviden, hogy Jézus szerezte meg az üdvösséget az embereknek? Olyan bonyolult ezt elmagyarázni valakinek.
Mi azt mondjuk, hogy solus Christus, azaz egyedül Krisztus.
Honnan vagy te ilyen okos?
Hát, jártam hittanórára és jár a bibliaórára, ott tanultam.
És hogy fejeznéd ki ezt a feltételezem latin mondatot magyarul?
Úgy, hogy elmondom, hogy a bűnbocsánatot és az örök életet egyedül Krisztus szerezte meg. Kereszthalála és feltámadása által.
Kösz, ez jó. Te tudod, hogy mi ez a sola fide?
Hogyne. Azt jelenti, hogy egyedül hit által.
Hit által? De mi van hit által?
Hát mi? Hát az üdvösség, te tus.
Jól van, na, hallottam már, csak valahogy nem égyeztem meg.
Oké, semmi baj. Akkor most okosodj meg egy kicsit. Sola fide azt jelenti, egyedül hit által van üdvösségem.
Köszönöm szépen. Hát az én terem az volt, hogy ezt jönnek a 7.-8. elmondják, még nem sikerült ide varázsolni őket, hátra legközebb, de nektek most köszönöm szépen. Most a következőkben a gyermekek kimehetnek a gyermek Isten tiszteletre, van 1, 2, 3, jól látom, jól számolom, igen. Jó. Dániel proféta imádságával fogtok foglalkozni, Eszter néni tartja ma nektek, áldott gyermekisten tiszteletet. Mi pedig az ige hallgatásra készülve a 119. Zsoltárt fogjuk énekelni, annak az első versét.
Thank you.
14. fejezetéből a 8-tól a 18-ig terjedő verseket, ez a mai napi újszövetségi ige szakaszban van. Lisztrában élt egy sánta látó ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábaidra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltotta. Az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek. Mivel ő volt a szóhívő? Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt, az apostolok Barnabás és Pál ruháinkat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, amennyiből esőt adott nektek és termést hozott időket, bőven adott nektek eledet és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokasságot arra, hogy áldozatot mutassa le nekik. Szeretett testvéreim, a 15. verset szeretném kiemelni ebben a történetből, ahol ezt olvassuk, így kiáltottak, ugye Pál és Barnabás: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokhoz térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Amen. Amikor édesvárokkal beszélgetek, mindig tartok három felkészítő beszélgetést, házasság kötés előtt, ezt nálam nem lehet megsporolni. A kérdét nem lehetne kettő, mondom, hogy a négynél tartunk, hogy adóképes vagyok. De a lényeg az, hogy amikor erről szoktunk beszélgetni, az egyik beszélgetési témában mindig felvetem azt, hogy szedjük össze, milyen okok lehetnek, ha a házaspárnak, anyunkkal valami feszültségünk, konfliktusunk, vitánk támad. És szedjük ilyenkor össze sokféle okot, persze a munka, a pénz, a rohanás, minden így van, ez mind így van, nem így van, hogyne. Még előbb jutunk odáig, hogy hát azzal együtt, hogy egy csomó mindenben nagyon szépen összeélünk, mint a kirakósnak a darabjai, vannak, ahol nagyon különbözőek vagyunk. Mert más a hátterünk, más a neveltetésünk, más ott a gyermekkorunk, más a családi környezet, amelyben fölnőttünk, más hatások értek bennünket, amelyek formáltak bennünket. Máshonnan jöttünk. Ugye mondjuk ezt úgy mondani, szép szóval, hogy más volt a szocializációnk. Igen, másképp működünk. Vannak különböző szokásaink, amelyek nem egyformák, talán pont ellentétesek. Viselkedési minták, amiket máshogy csináltuk. És ezek sokszor ütköznek egymással. És jó esetben szépen összeszokunk. És megtanuljuk, hogy hol a bögre meg a tányér a szekrénybe, és nem fordítva, mint otthon volt, hanem most így. Jó esetben összeszokunk, rosszabb esetben maradnak belőle a nehézségek, konfliktusok, konfliktus helyzetek. De van egy csomó olyan is, ami valóban olyan fajta nehézséget okoz, hogy azt látjuk, vagy látjuk benne, hogy kell lássuk benne, hogy rossz szokás. Talán haszontalan, hiába való szokás. És azzal még nehezebb mit kezdeni, ha ilyet látunk. Úgyhogy hogyan alakulnak ezek az ott esetben? Lehet, hogy semmi rossz vagy haszontalanság nem volna benne. Van az a kedves kis anekdota, amikor a kicsi leány látja az édesanyja, amikor a, hogy hívják, hogy sütné a gyönyörű szép dagadót, töltött dagadót, a dagadó végét levágja. És kérde anyukájától, hogy mondom, miért vágjuk le a dagadónak a végét? Nem tudom, kismányom, itt tanultam a mamitól, nem kérdezd meg. És elmegy nagyon válasz, mondom, hogy miért vágjuk le a dagadó végét? Hát nem édesem, mert én nem tudom. Elit kérdeznek a dédit, az biztos tudja, ő tud a családban minden ilyen helyi dolgot. Hát miért mit csinálni a dédihez? De dédi, mondom, mondnál nekem, miért kell vágni a dagadó végét? Ó, hát édesem, hát egyszerűen akkor a disznót vágtuk, hogy nem fér be a tepsi, a dagadó le kellett vágni a végét. Lehet, hogy így alakul ki egy hagyományon, mondhatni nevetséges és butasság. Igen! És ezen könnyű változtatni, nem vágjuk el legközelebb a dagadó végét, vagy kisebbet veszünk. Talán úgy sem hagyjuk akkorára hízni a disznót. Már még volna. De valamikor ezekkel sokkal nehezebb bánni, sokkal nehezebb felismerni, sokkal nehezebb meglátni, hogy valami valóban hiába valóság. A reformáció után, vagy reformáció hete után való hétben vagyunk, és itt ezt mondja Pál apostol, hogy ezekből a hiányban a dolgokból térhetek meg. És itt egyértelműen a vallási kérdésekről van szó, nem nyilván nem a dolgokra hasonló osztokra, hogy valamire, valamire, mit posogatunk elő, vagy porszívozunk, vagy portörnök, vagy porszívozunk elő. Nem, hanem a hitbeli életünk izgalmas kérdéseiről kerül szó. Pál és Barnabás Tógai területen van, talán nincs is zsinagóga ebben a városban, nem néztem utána, de kifejezetten egyenesen a pogányok között hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, és látnak ott egy sánta embert, egy születésétől fogva sántát, és azt látják, hogy ennek volna hite meggyógyulni. És izgalmas, hogy miről látják. Azt látják rajta nyilván, hogy ahogyan figyel, hogy elviszi, hogy az a Krisztus, akiről ez a két ember itt beszél, akiről azt mondják, hogy meghalt a bűneinket, és föltámadt örök életet, legyőzte a halált, hogy neki van hatalma, hogy tenné engem is lába állít. A születésénkben fog a sántát. És akkor szólnak neki, na akkor gyerünk, állj fel. Állj fel, és feláll. Mi történik ekkor? Az ámuló név pontosan a rossz beidegződésnél, a vallási hátterénél fogva, a hiávalóságoknál fogva azt mondják, hú, hát az Istenek jöttek el közé. És Barnabás, hogy a jogokhoz valószínűleg az idősebb Zeusnak mondják, Pált, aki talán fiatal, és a szólívő a Hermésznek mondják, na hát akkor ők testet öltöttek, és ők jöttek el közé. Ugye ebben a korban már javában, a római irodalom korában vagyunk, de a kultúra alapvetően még mindig meghatározóan a görög kultúra. És a görög kultúra volt a Pantheon, a temértek Istenre, mindennek a Isten emlékszemére, a tanultuk történelemből, talán művészet történelemből, és bármiből is. Lejött közé Zeus és Hermész. Testet öltött, ők tették a csodát. És akkor azt mondta Pál és Barnabás, hogy na erről beszélünk, hogy ebből a hiába valóságból, ebből a haszontalanságból, ebből az üres valamiből, ebből kellene szabadulni, ebből kellene kijönni, ebből kell megtérni, hogy ezt elvetni, és eljött a megfeszített és föltartott Krisztus tisztelni és imádni egyedül, és nem pedig belekeverni bármilyen más vallását, bármiféle tanítását, rendjét, istenét, istenségét, ilyesmit. És nem beszélve arról, hogy mivel ugye Zeusnak, Hermésznek áldozni szoktak, és Zeus templom van a város szélén, hát akkor hozzák már a bikát, feldíszítve, felkosztumozva, hogy áldozatot mutassanak be Pálnak és Barnabásnak. Alig bírják leveszélni őket. Mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Hozzátok hasonló a hús, vér, emberek, nem vagyunk Istenek sem. Emberek vagyunk, mint ti. És ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt, Ezt a jó hírt hozzuk nektek, hogy pontosan ezekből, amik hiába vannak, amik üresek, haszontalanok, mert előtlenek és tehetetlenek, ezekből térjetek meg! Ezekből szálljatok, ezt fejezzétek be, és innen kezdve forduljatok oda, ahhoz az Istenhez, akinek hatalmat ezt az egész teremtett világot megalkotni. Térjetek meg ahhoz az Istenhez, aki működteti mindenestől ezt a hatalmas világot. Térjetek meg ahhoz az Istenhez, aki nektek is ilyen csodálatos emberi értelmet adott, amelyen éltek, gondolkodtok, szerettek, kötöttök, ragaszkodtok, vagy éppen elsimadtok. Ő hozzá térjetek meg, neki adjátok oda a szíveteket. És akkor most picit gondolkodjunk együtt a hiábavalóság fogalmára, mi is ez. A szó a szótár szerint ilyeneket jelent, hiábavaló, haszontalan, üres, sőt még ezt is jelent, hogy ostoba. A Szentírásban több helyen szerepel ez a szó, két helyet szeretnék mondani, kiemelni. Péter apostol az első levelében így ír, ezt mondja, tudva, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérem, a hibátlan és szeretetlen bárányok a Krisztusnak vérén. A másik hely pedig, amit a római levélben az előbb már olvastam, mert már Istent megismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották mint Istent, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét elcserélték hallandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszó mászok képmásával. Tehát az egyik kijelentés az, hogy minket Jézus Krisztus kereszt áldozata váltott meg, az atyáinktól, ellenünktől ő örökölt minden hiába valóságból, haszontalanságból, a másik e hiába valóságoknak az okát találja elég, amikor azt mondja, az ember az Isten dicsőségét felcserélte teremtmények képmására, teremtmények imádására vagy dicsőítésére. Ember, állat, bármi, csúszó, az mindegy. Miről beszélünk? A hiába valóság ebben az értelemben, amiről itt szó van, mindaz, amiben Isten helyetté másnak adott dicsőséget. A hiába valóság minden olyan eset, szokás, történés, hagyomány, beidegződés, ahol az élő Isten helyett bárki, bármi kerül az első. A hiába valóság minden olyan szokás, szó, történés, viselkedési forma, amely Istent megelőzi bárki és bármi. A reformáció napjaitán vagyunk úgy egy kicsinkét, éppen az egyedül hitáltal, egyedül Krisztus által a üdvösségünk. Igen, nehéz róla nem bántóan beszélni, csak tényszerűen, de mégis. A középkori egyház a reformáció korára ezt vesztette el, hogy egyedül a Krisztusban való hit által keresse az üdvösséget. És minden más helyezett elébe, és minden más csinált az egyház róla vezetése alatt, eltérve az evangéliumtól, eltérve Krisztus követésétől. A pénz és a hatalom bűvölete, a bűnbocsájtott szétolák, egyházi visszaélések, a képek, tárgyak tisztelete, szentek imádása, a mágia kultusz folyamatos növekedése, a pápasság, mind előtte és a kiépülése tanulban és gyakorlatban is, a cölibátus vagy paminőtlenség bevezetése, a politikában való teljes belemerülés, mind-mind az ige elhagyásával, igen, ez mind hiábolóság, mind Isten igazságától, igéjétől való eltévejedés. Ebből tisztította meg a bűnök az egyházat a reformációval. Ezért vagyunk mi reformátusok, mert ezeket mi mind, mint szerintünk, hiába valóságot nem tesszük, nem gyakoroljuk, nem vagyunk. És akkor most kiúszhatjuk magunkat, hogy láb akkor nálunk ugye minden rendben. Azért van némi hiába valóságra való kihívás a mai világban, És van bennünk hajlamosság is ezeknek betörni. Ilyen szokásokat fölvenni. Akár babonák. Ugye, akik itt vagyunk, mi már nem kapogunk le semmit. Mert ugye az a gonosz szelleleknek az előzése. Hogy ne a rompást tegyenek rá. Pogány, vallás vagy szokás. A más nincs az állán, mivel sok-sok ember. Ugye, mert az asztalon kell vagyasztó. A kopogás ez a hagyja a rossz szellemet. Tényleg? Adjunk hálát. Ha valaminek örülök, ha valami jó, valami helyén van az életemben, a dolgokban, adjunk hálát. Igen, ilyen egyszerű. De lehet, ebben nőttünk, ebben neveltettünk, ezt látjuk nagyon sokszor. Igen. Mondok mást. Rendszeresen szóba kerül egy beszélgetésbe, ki mikor született, mikor van a születésnapja. És ez társaságban, ha van, mindig van egy nagyon okos, aki nagyon tudja mondani, hogy na, akkor te kosterik, a te rák, te vagy aztán te szűztő vízöntő, te mérlek, és rögtön tudja, hogy igen, mert mi most, mi ilyenek vagyunk, mert ti vízöntő folyamok vagytok, mert ti ékre. Tényleg? Tényleg? Néhány csillagnak vagy bolygónak az alakzata, amit az égen rárajzolunk, az dönt arról, hogy én ki vagyok, és mi vagyok. Dönt arról, hogy mi az én életem útja. Ezt én tényleg elviszem. Nem az Úr Jézus Krisztus az én életemben, az Ura. Nem ő dönt arról, hogy mi történhet vele, vagy mi nem. Vagy nem az ő vezetése alá tettem az életemet, a főnök? Ki az én főnököm? Netán egy üzleti vállalkozás lopi, aki ebből nagyon jó pénzt csinál. Mert megveszem az újságot, mert kattintok arra a regáljára, ami erről szól. Persze kihívás ez, mert minden ilyen azt tudom mondani, hogy hát kipróbáltam és egy csomó minden bejött felőle. Hát persze bejött. A Delfói Józsának is bejött minden jóslat. Akár így sikerült, akár úgy, mert olyan szépen tudták megfogalmazni. Ez csak tálalás kérdése kérem szépen. És nem csak ez az egy van. Sok. Nagyon sok. Ide tartozik sok-sok minden, akár egy lottóban nézik, vagy politikai jövőben, egy politikusban, aki bárki, bármint embert, bármint vállalkozik, a kabalája nélkül nem tud elmenni valahova. Erről beszél az ige. Ezekből a hiányvalóságokból kell megtérni. Ezeket elhagyva Krisztushoz ragaszkodni. Mindannyian hozunk sok hiányvalóságot az életünkben magunkkal, és tanulunk is egymástól és egymástól. Ma most annak a napja van, hogy gyakoroljam ezeket felismerni, ha az én életemben is volna ilyen. És tudjam rá nem. Tudja belőle megtérni. Tudja belőle a szívemet, életemet odaadni Krisztusnak. Mert hisz ebben a ige szakaszban erről beszél az ige. Áldozatot hozni valakinek, akinek nincs helye, nincs hatalma. Kinek hozok én áldozatot? Kinek áldozom oda a szívem, az életem, a gondolataim, a viselkedésem, kinek áldozod maga? A döntés felelőssége és súlya vállalatban, hogy felismerjem ezeket, és tudjam elhagyni, és az Urat tisztelni. Mondhatnám, hogy hiszen mi, mint az övéi, neki tartozunk engedelmességgel. De nem csak az engedelmességről van itt szó, sokkal többről. Arról nagyon jó, hogy az engedelmességnek ezen az útján ő megszentel, megtisztít, megigazít bennünket. Az üdvösség tökéletességére készít bennünket. Bár egyfelől azt mondanám, hogy hú, nehéz ezt elhagyni esetleg, mert hát világ életemben így csináltam, igen, lehet. Másfelől
megint egyre közelebb vagyok az Isten tökéletességéhez. Megint valamiben még inkább hasonlítanak Istennek a hibátlanságára, a teljességére. És amikor azt érzed, hogy ezen változtatnom most valamiért nehezebb, akkor ezt lássam magam előtt célként. Még inkább olyanok lenni, mint az én Istenem. Még inkább rehasonlítani. Még teljesebben az övé. Ez a megszentelődés útja, amikor Isten szent lelke vezet, világosságot ad, felruház erővel, hatalommal, hogy döntsek, és működik. Elengedem a hiába valóságokat, hát hiába való. És fölveszem helyette az igazságot, mert az az ő igazsága. Amen. 590. dicséretünknek az első versét énekeljük az egyháznak, a Jézus a fundamentum, a 590. dicséret első vers. Köszönjük, hogy így vagy velünk. Hadd éljünk elég terheinkkel, vannak gyászolmények. Van gyászolmények. Vigasztalj benne minket. Vannak betegeink. Könyörülj, ahogy lehet, gyógyítsd őket. A fájdalmakban, nehézségben, hogy tűrést a szeretteiteknek, szeretteiknek, a szívükbe szeretetet törődik. És minket is ruhász körülbe vettük, tudjunk állni a teherhordozásban, a gyengeségben is. Áld meg az előttünk álló hetet, minden a mi munkánk, a megoldandó feladatainkat, az ügyeinket, a dolgainkat, annyi minden van ebben a mai életben. Munkahelyben, a családban, mindenhol, a gyülekezetben. Adj ezeket bölcsességet, józanságot, kitartást, hűséget, tisztaságot. Áld meg a gyülekezetet, az egészét, az anyaszent egyházat, népünket és nemzetünket. Könyörülj ezen a háborgó világban, te csendesítsd az indulatokat, csak a lehetséget és a szívedben. Köszönjük a meghallgatás ajándékát és lehetőségét, és föltárhatjuk szívünket, és elmondhatunk a tudatot. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, van meg nekünk ma, és bocsátjuk meg itt kenyerünket, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes Atyánk szeretete, és a Szent Lélek Isten megáldó, megszentelő, minden igazságra elvezető közössége legyen mindenkor néhányunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvére, és elindítjük a hirdetéseket.
Hirdetem elsőképpen az adakozást Isten igényével, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, meg kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Köszönjük a persebe helyzet adományokat, vagy a terminálon adott adományokat egyaránt. Alkalmaink vasárnap 10 órakor Isten tisztelet és gyermekisten tisztelet, és akkor itt szeretném mondani a presbiter testvérekkel, úgy beszéltük, hogy advent első vasárnapjaig tekintve, vagy nagy lehűlés addig nem várható, jelen állás szerint itt maradunk a templomban. Ez nagyjából vasárnaponként azt jelenti, hogy 10-15 ezer forintnyi fűtésköltségünk van. Ez talán még így viselhető, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az idő, és akkor azután beszélünk róla, hogy mikor megyünk be tére a gyülekezeti terembe. Tehát most még így készünk. Nem fázunk, ugye? Jó, mert egy 14-15 köbméter gázzal tudjuk ezt nagyjából tartani, az most ennyibe kerül körülbelül. Jó, szerdán tartunk bibliaórát 6 órakor. Ma a gyülekezet építésen belül most szerdai témánk a programszervezés lesz, aki érdeklődik rá, szeretettel várjuk. A tegnapi napon eltemettük Szabó Zoltán, Szabó Zoli bácsit, Erzsi néni gondokasszonynak a férjét ki, valamikor régen presbitere is volt a gyülekezetnek. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak, és hát osztozunk az ő gyászukba. A Zoli bácsi már beteg volt, most Isten megkönnyörült rajta, fölvette. Isten adjon békességet és vigasztalást az egész családnak és nekünk is. Jövő héten is lesz viszont temetésünk, Kalapos János hunyt el. November 14-én, pénteken 11 órakor fogjuk őt temetni. Isten adjon itt is vigasztalást a gyászoló családnak. Presbiterek, akik nem vittek presbiter magazint vagy újságot, az itt van a padon, nyugodtan vegyék föl és vigyék. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 759-es dicséretet fogjuk énekelni, annak mind a három versét új szövetséged elfogadom.
Szövetséget elfogadom, oda egészen odaadom, nem tartok semmit, legyen ki, kérelmeimtől irgalmad Oh,
végezetül pedig fennálló szózatot énekel. Nagyon-nagyon szép békés vasárnapot, és megáldott jövő hetet mindannyiunknak. Isten velünk, viszont látásra.
Figyelj, hogy nem sokan lesznek a tevetésig, vagy nem sokan sajnálják.
Vagy mennek a videókot.
Isten bocsássa meg, hogy zsiványon kevesebbet nem egy ára. Kevesebb ér is alasz.
Mikor?
Még tudom én érni.
Thank you.
Thank you.